Az apostol szavával köszöntöm szeretettel a gyülekezet minden tagját. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Erős vár a mi Istenünk. Békesség Istentől, áldás békesség. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Az Úr áldjon meg téged. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hadd köszöntsem ilyen kötetlen formában is, nagy szeretettel és tisztelettel minden kedves testvéremet. Nagyon nagy ünnepben lehetünk együtt, hiszen áldó csütörtök van. A keresztény világ, ha még igazán keresztény világ lenne, akkor tudná, hogy milyen nagy ünnepe van ma. Nagyon nagy ünnepünk van, hiszen ezen a napon vált egészen világossá, hogy az a világ, amit Isten alkotott, az a világ, amelyben látható módon ugyan nincsen jelen, de mégis egy azzal a világgal, ami az övé. Most is látható is tökéletesen. Hogy az a világ, amit ő megalkotott, és az embernek szánt, az létezik. Valóság. Igazság. Mi azt ünnepelhetjük, hogy nem csupán ebben a valóságban, bezártságban létezhetünk, élhetünk, hanem van reménységünk arról, hogy egy másik világ is létezik, amelyben mi ugyanolyan otthonosan mozoghatunk, mint amilyen otthonosan mozgunk ebben a jelen való világban. És a másik nagy ünneplési okunk, testvéreim, az nekünk reformátusok különösképpen is nagy ajándék, hiszen a mi református összöntegyházunkban áldozó csütörtök az mindig a konfirmáció ideje volt. Ma már Budapesten kevés olyan gyülekezet van, mint a soroksári gyülekezet, ahol a mai napig is. Mindig áldozó csütörtök napján tesznek bizonyságot hitükről azok a fiatalok, akik egy-két évtizeden keresztül készülnek a konfirmációi fogadalomtételre. Így jelenthetem nagy örömmel imádom a teljes közösségnek, hogy a mai napon a mi református közösségünk 11 egyháztaggal lett erősebb, 11 fiatal testvérünk tett bizonyságot hitéről, ők itt ülnek az első sorban, most személyesen nem fogok őket beutatni, csak tudjon róla a gyülekezet, hogy ebben az örömben vagyunk mi most együtt. Így készülhetünk most az áldozó csütörtök Isten tiszteletünkre. És még annyit előzményként hadd mondjak meg, és osztak meg itt a testvéri közösségben, hogy immáron második esztendeje vagyunk ebben az új keretben. Tudnék abban az új keretben, hogy ezen a héten nem csupán áldozó csütörtökön vagyunk együtt. Ugye ezt megszoktuk, hogy Sorosán a református templomban ökumenikus Isten tisztelet van évről évre. És ide jönnek katolikus testvéreink, evangélikus testvéreink, baptista testvéreink és más egyéb felekezet tagjai, akár Soroksára, akár Erzsébetről, hanem úgy látjuk és úgy gondoljuk, hogy sokkal nagyobb hangsúly kell, hogy helyeződjen magára az áldozó csütörtökre, és ezen keresztül ezen túl pünkösdre is. És azért gondoltuk úgy, és ezt úgy látom, hogy a szolgatársak, a többi keresztény felekezet vezetői, lelkipásztor testvérei is érzik, hogy legalább egy egész héten keresztül, öt napon keresztül készüljünk ne csupán az áldozó csütörtök örömében, hanem a pünkösdi lélek áradásában. Abban, hogy mit jelent nekünk a lélek ajándéka, a pünkösdi lélek kiáradása. És ezért gondoltunk arra, hogy évről évre, itt Soroksáron, a már megszokott ökumenikus imaestek és a reformáció imahelyét mellett, úgy látjuk, hogy ebben a tavaszi időszakban, nyári forróság idején is fontos, hogy legalább ilyen hangsúlyt tegyünk a fontos dolgok mellett, a lélek áradására és a mennybevetel ünnepére. Ezért vagyunk nem csak áldozó csütörtökön együtt, hanem a hét minden estéjén, hétfőtől péntekig, itt a soroksári református templomban, ökumenikus közösségben. Most, hogy ebben a kis hosszas bevezetőben talán megérkezhettünk teljesen a mai estéhez, és így köszöntöm szeretettel és tisztelettel lelkipásztor testvéreimet, és köszönöm, hogy vállalták ma este is a szolgálatot. Szerencsés Zsolt plébános urat köszöntöm nagy szeretettel, aki majd imádságban szolgál közöttünk, és ma este igehirdetőnket Győri János Sámuelt is szeretettel köszöntöm, az evangélikus gyülekezet lelkipásztorát, és más lelkipásztor testvéreimet kedveseikkel együtt, minden gyülekezet vezető lelkipásztorát is nagy szeretettel köszöntöm, és a gyülekezet minden tagját. Áldozatcsütörtök lévén énekeljünk egy nagyon szép áldozatcsütörtöki éneket, a 43-as számú éneket az ökumenikus énekeskönyvünkből. Ez a református énekeskönyvnek a 468-os éneke, ha esetleg valakinek sárga énekeskönyv nem jutott, van még református énekeskönyv is. Ott a 468-as ének, baptista énekeskönyvünk 109-es éneke, Zeng Jézus nevét, zeng világ. Kivitte pedig Jézus a tanítványokat Betániáig, és felemelve az ő kezeit megáldotta őket. És lőn, hogy még áldá őket, tőlük elszakadva felvitették a mennybe. Ők pedig imádva őt visszatértek nagy örömmel Jeruzsálembe. És mindenkor a templomban voltak, dicsérvén és áldván az Isten. Amen. Hallgassuk meg testvéreim a katolikus közösség énekkarának szolgálatát. Thank you.
újjunkra, köszöntsük Urunkat, aki a földről fölmagaszta a mindeneket magához vonzott, és közösen mondjuk, Krisztus, te vagy a dicsőség királya. Krisztus, te vagy a dicsőség királya. Urunk Jézus dicsőség királya, bűneinkért egyszer s mindenkorra felajánlott engesztelő áldozat, aki győzelmesen atyád jobbjára emelkedtél, add meg az örök dicsőséget azoknak, akiket megszenteltél. Örök főpapunk, új szövetség szerzője, aki mindenkor élt és közben járt értünk, üdvözést hozzád esdeklő népedet. Te kint szenvedésed után megmutattad, hogy él, és 40 napon át megjelentél apostolaidnak, a mai ünnepen erősítsd meg hitünket. Te a szent lelket ma megígérted apostolaidnak, hogy tanúid legyenek a föld végső határáig, támogasd a szent lélek erejével a mi tanúságtételünket is. Uram, hallgass meg könyörgésünket. Mindenható Istenünk, hadd újjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert szent fiadnak Krisztusnak mennybe menetele a mi fölemelkedésünk. Ahová ugyanis a fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az egyház reménységben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
Amen. Ágaszkodik, ugrik, toppan, kapaszkodik, de az alma meg sem ottan, csak mosolyog a magasban. És a kislány kikeregve csüccsen, huppan le a gyepre. Lomb, köz, szellőt undít csendben, de a sírás a fölszerken, sajnálkozva néz a lányra, és az ágat meglóbálja, és hull az alma örömére, pont a kislány kötőjébe.
Ez a kedves gyermekvers más szempontból jutott eszembe, de most egy apropó miatt is. Két testvérünkkel jöttünk ide, drága egybegyűltek, akik kerekesszékre vannak kárhoztatva, és Péter Nagyszert úrral beszélgettünk, hogy majd itt oldalról be tud jönni az egyik, és akkor eszembe jutott, hogy ott van kint Győző, nyom meg a dudát, Győző, hogy halljuk, hogy itt vagy. Győző testvér, nyom meg a dudát! Itt van egy kis motorral, ez az, tehát nem hazudok, ott van hátul. Pár évvel ezelőtt a Pesterzsébet evangélikus templomban nagyon komoly közgyűlés volt, na nagyon komoly. És arról beszélgettünk, hogy kéne egy rámpa a templomhoz. Fél óráig ezen vitatkoztunk, izzadtunk, érveltünk, cáfoltunk, csak valaki egyszer leszólt a kardatról. De hol van itt a tolószékes? Hát így összecsuklott az egész közgyűlés. Hát mikor, hát miről beszélünk mi? Hát nincs is tolószékes. Csak később jutott eszünkbe. Hát azért nincs tolószékes, mert nincs rámpa. És István átadta a szívét, egy évvel ezelőtt konfirmált, kedves konfirmandusok, István bátyátok egy évvel ezelőtt átadta a szívét az Úr Jézusnak, olyan valódi konfirmáció volt, és nagyon sok bizonságot tesz Győző testvérrel együtt, aki most kint van a előtérben, és imádkozunk egy rámpáért. Adunk tanácsot, Isten tud adni. Mert a mennybe menetel könnyű az Istennek, de a templomba menetel sokaknak nehéz. És legalább a fizikait győzzük le rámpával, innen a mennybe meneteli üzenet. És akkor jöjjön az ige, amit Péter testvérünk nagyon mély lelkülettel választott ki mennybe menetelre, bár én nemrég ott is prédikáltam erről, úgyhogy ez nekem most nagyon szívemhez szól, és szívemhez közel áll. A Galáciai Levél 5. fejezet 22. verse, így kezdődik egy ellentétes kötőszóval. De a lélek gyümölcse, szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, és ma hűség, szelítség, és holnap mértékletesség. A mai téma tehát a lélek gyümölcse, a hűség, és a szelítség. Szeretett testvéreim, egy nagyon komoly bejelentést kell tennem, amit tudunk, de meg kell erősíteni minden esztendő mennybe menetel napján. Mennybe menetellel egy új szakasz kezdődött a keresztjének életében. Magunkra maradtunk. Könnyű volt, ami közöttünk volt az Úr Jézus, bár akkor is voltak a tanítványok között, akik ketlettek, botlottak, nem tudták, milyen lélek van bennük, de ott volt Jézus, de jó volt. Volt, aki bement a főpap udvarába, és megtagadta Jézust, de ott volt Jézus, és de jó volt, ránézett, kakasszó ide, kakasszó oda, ránézett Jézus. Ez volt a mondat első fele, a másik fele pedig három kérdés. Péter, szeretsz-e engem? Egy kicsit később. Szeretett testvérek, a mennybe menetel ünnepeivel egy korszak kezdődött el, és nagyon jónak tartom ezt a textus választást. Mi jellemezheti, mit mondanánk el, mi a legfontosabb mennybe menetel és az utolsó ítélet között? Mi a legfontosabb az apostoloknak? Mi a legfontosabb a keresztényeknek, a konfirmandusoknak? Mi a legfontosabb a kereszténységnek? Mennybe menetel és az utolsó ítélet között? Gyümölcstermés. A gyümölcstermés. Jézus eljött, hogy a maga földbe essen, hogy az isteni maga földbe essen, és nem maradt egyedül, mert meghalt, és föltámadt. Úgy is mondhatnám, az evangélium virágzott, a régi profécia, amelyik arról beszélt, hogy ki fog hajtani az ág, a vessző, a jessze vesszeje, kivirágzott, megtermékenyült, már csak egy van hátra kedves keresztjének, semmi más. Mással nem is kell foglalkoznotok, csak a gyümölcs termés. A lélek gyümölcse. Már csak a gyümölcs termés van hátra a kereszténységben. Nem cselekedetek úgy, mint az apostolok cselekedetei. Mert Galata 19 ezt mondja, kicsit előrébb ugrok, mint a mára kijelölt textus. A testnek cselekedetei, figyeljük csak, a lélek gyümölcsei, és a testnek cselekedetei. Pál apostol szóhasználatában, terminológiában nagyon fontos ez a kettő között különbséget tenni. A test cselekedetei, sokszor az apostolok cselekedetei is odafajultak 2000 év alatt, hogy testnek cselekedetei lettek. Mit mond erről Pál? A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, amelyek ezek, házasságtörés, paráznaság, tiszteltalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodás, visszavonások, pártütések, irigységek, gyilkosságok, részességek, dobzódások, és ezeket hasonlok, melyekről előre mondom nektek, amiképpen már ezelőtt is mondtam, hogy akik ilyeneket cselekszenek Isten országára, örökösei nem lesznek. Mi a feladatunk tehát? Mennybe menetel, és az utolsó ítélet között a gyümölcs termés. És ez egy megszentelt cselekvés. Apropó gyümölcs. Sokszor beszéltünk már a gyümölcsről, itt is én is hallgattam egyik prédikációban. Sok mindent el lehet mondani a gyümölcsről, én más oldalról szeretném megközelíteni. A gyümölcsöt az Isten teremtette. Nagyon érdekes egyébként, 1 Mózes 1.29, ez a konfirmandusok is tudják, és mondta Isten íme, nektek adok minden makkózó füvet az egész földkínén, és minden fát, melyen makkózó gyümölcs van. Egy régi ige, és már beszél a gyümölcsről, a makkózó gyümölcs van, ez legyen nektek elevelő. A legrégebbi magyar, mi a legrégebbi magyar írásos emlék? Halotti beszéd, nagyszerű, halotti beszéd. Kicsit olvasok belőle, nem az a régi formában. Látjátok, felén szemetekkel mik vagyunk, bizpor és hamu vagyunk. Mennyi malacban, kegyelemben, teremtette eleve Úr a mi ősünket Ádámot, és adta neki paradicsomot házává. És minden paradicsomra való gyümölcsöttől mondta neki, abból kell élnie. Ebben a kis prédikációban, ami véletlenül maradt fönn, úgy látszik, ebben a kis prédikációban, én megszámoltam, csak ebben a kis szakaszban 6-szor van ez a gyümölcs szó, mindenhol másképp írták le. Nem tudtam kikönni a gyévetővel, úgy látszik akkor, mert kevés betűt ismertek. No, de ez megfelelhetett. A lényeg, a fák egyik legfontosabb jelenete a gyümölcs termés. Jézus is azt mondja, nem arról ismeritek meg, hogy palás van-e rajta, vagy ilyen reverenda, vagy Luther kabát, vagy milyen csillag vagy kereszt van a torony tetején, sokan csak így tájékozódnak az ökumenében. Mi van a templom tetején? Te milyen vallású vagy? Jézus mit mondott? Konfirmandusok is tanulták biztos. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Gyümölcsé. Bár a növény határozókban, én is biológiára készültem annak idején, meg lehet határozni a levélből, sok mindenből, de a gyümölcsről beszél Jézus. Keresztények, mennybe menetel után, Krisztus visszajövetele, vagyis az utolsó ítélet előtt a gyümölcseitökről vagytok ismerősök. Nem a teológiátokról, nem a reverendátokról, nem a templom tornyotokról, nem is a liturgiátokról, hanem a gyümölcseitökről. Ez még egy gondolat. A fák, és ez nagyon fontos, a rendő biológusoknak is jó ezt tudni, erre nincs magyarázat, csak úgy minden magától alakult ki, a fák a gyümölcsökön keresztül kommunikálnak. Hát a fának nincs szeme, mégis színezi a gyümölcsöt. A fa nem eszik egyébként gyümölcsöt. Persze megvan a biológia oka, hogy miért van a mag körül egy hús, amikor lehullik a mag a földbe, egyből elrohad az ízes gyümölcs húsa, és bő szárnyadús, tárdús talajban növekszik a mag. De ne erről beszéljünk. Szenzációs dolog. Nemrég otthon is kellett erről beszélnem. A fák a gyümölcsökön keresztül kommunikálnak. Már maga a gyümölcs elrugaszkodik a fától. A fa nem eszik gyümölcsöt. A szomszédfa sem, az a fa sem. Miért szeret gyümölcsöt? Mert van madár. Meg van konfirmandus. Szeretitek a cseretét, nem? Nem sokára éri. Szeretjük a sárga barackot. Van ember.
Hogy van ez? Hát egész másfajta élőlény. Hát ki diktálta, ki programozta bele neki azt, hogy ezzel a másik élőlényen neki kommunikálni kell. Hogy kommunikál? Amíg nem szabad megenni, addig azt mondja a zöld. Pont fordítva, mint a kressz. Amikor azt mondja, jöhet, madár jöhet, megértem, akkor piros a gyümölcs. Ne nevessünk, nagyon komoly dolog. Testvéreim. Itt valami nagyon félre magyaráznak sokszor a tudósaink, és a büszke, gőgös ember, aki csak a magáról beszél, és nem adja meg a tiszteletet a teremtőnek. Mert a gyümölcs kommunikál. És megmondja a másik élőlénynek, amelyik nem tudom honnan tud, ha csak úgy kialakult magától, megmondja neki, hogy most élet vagyok ehhez. És mit csinál a madár? Megeszi, elviszi a magját, és ahol máshol elszórja. Vagyis, következő mondat, a fák a gyümölcsökön keresztül misszióznak. Az egész Bibliában a legnagyobb trauma az, a vastag Ószövetségben és a vékonyra maradt kis Újszövetségben a legnagyobb trauma az, hogy nincs misszió. A zsidó nép beburkolózott, mi vagyunk a választott nép, többi a goly. Erre jön az Isten fia, és azt mondja, hogy mozduljatok már ki. Hát nem azért kaptátok a választottságot, hogy magatokba befőzzétek, hanem vigyétek tovább. Gyümölcseikről ismeritek meg. A fa terjeszkedik. De nem csak addig, amíg az ága ér, hanem amíg életben társakra talál élőlényekre, akik elviszik. De csak úgy tudja megtenni a keresztény is, ha ízletes az a gyümölcs, és ha van magja. Ha van magja. Na menjek a másik fogalomra. Hűség. A lélek gyümölcse a hűség. Nincsen gyümölcs hűség nélkül, és a hűség maga gyümölcs. Mint mondtam már, a fa hű a fajtájához. Nagyon ritkán tévesztél a fa a gyümölcsének a színét. Merjünk testvérek ilyen egyszerűek lenni. Ne dogmatikázzunk. Beszéljünk nyíltan. Az együgyű fa sose tévesztél a gyümölcsének a színét. Ő mindig ugyanúgy kommunikál, és mindig ugyanúgy misszionál. Mi hezitálunk, vitatkozunk, ezt kell mondani, azt kell mondani. Modern énekkel, klasszikussal, liturgiával, liturgia nélkül. Keresztények. Kik vagytok? Hát ezért nem tudtok misszionálni. És nem vagytok hűek ahhoz, aki elhívott titeket. És aki hű hozzátok. Hű az Isten. A lélek gyümölcse a hűség. A fa hű a fajtájához. Akkor jó gyümölcsöt terem. Hűséges keresztjén kicsoda. Aki idejében hozza a gyümölcsét. Nem amikor vallásszabadság van. Nem amikor mindenki ezt csinálja, hanem tudtak féllel szembe menni. Zsoltár 1. Boldog ember az, aki nem jár gonosz a tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, csúfolódok fékében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűség, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amelyek idejekorán megadja gyümölcsét. Most ne a templomon kívülre prédikáljunk, akik itt vagyunk, megadtuk a gyermekeinknek idősebbek őszajon, vele megyünk. Megadtuk a gyermekeinknek idejében a gyümölcsöt. A misszió gyümölcsét. A hűség gyümölcsét. Vagy azt látok, hogy mi is csak olyan hébehúzva templomosok vagyunk. Persze nehéz, nincs itt a mester. De ez az igazi. A hűség próbálja éppen az, amikor nincs itt a mester. A hűség nem akkor van, amikor egymás szoknyáján ülünk, amikor egymás ágú szemekkel nézzük, hogy mit csinál, megcsal vagy nem csal. Hát ez nem hűség. Ez valamilyen komédia. Komédia és betegség. A hűség az, amikor nincs jelen. Nincs jelen a számonkérés. Idejében vigyáltak, nem primőr, és már nem túlérett. Ha a hűség gyümölcs, akkor az nem olyan nyögvennyelős hűség. Fiatal ilyen kettőre előadtak egy pantomint, a gyümölcstermésről szólt, és arról szólt, mutogatták, hogy milyen nagy öröm, amikor egy-egy fa ágán megjelent a gyümölcs, persze csak pantomi módon mutogatták, akkor elkezdett az viháncolni, kacagni, táncolni, hogy gyümölcsöt teremtett. Aki ezt a pantomint szerkesztette, nagyon jól értette, a gyümölcs az öröm. A gyümölcs az öröm. A hűség gyümölcs, akkor tehát az nem egy nyögvennyelős hűség. A mendemenet utáni apostolság tehát az igazán hűség próbáló időszak. Megdöbbent a drága testvéreim, ha megnézzük az őskeresztényeket, akiket gyakran ért. El kell, hogy mondjam, hogy sokszor érthetetlen, egyelőre nem látott, nem kifejtett módon üldözés, mágia, mert a Római Birodalomban sosem volt egyetemesen keresztény üldözés, csak itt-ott-amott föllángolt, két alkalommal volt központi jellegű, egyébként itt-ott föllángolt. És elmondják az akkori egyházatják elmondják, hogy hát igen, voltak közöttünk olyanok, nagyon nagy szeretettel beszéltek róluk, akik megadták magukat, és nem merték vállalni a mágia halált. Összerezzenek, csak a magamfajtára gondolok, ti különbek vagytok testvérek, vállalnám a mágia halált? És milyen szeretettel írtak az egyházatják, X testvér, ő nem tudta azt vállalni, szegény megtört. Inkább megtagadta Jézust. Utolsó a hűséggel kapcsolatban. Jézus példázatban készít fel a hűségre. Máté 24, 45, 51. Jézus annyira csodálatosan mondta az Úr Jézus nekünk a példázatait, hogy ő úgy csinálta, hogy ne csak addig legyen nekünk elemózsiánk, amíg ő itt van, hanem mint a jó édesanyja, akinek kirándulni megy a konfirmandus korú gyermeke, vagy az idősebb valaki, csomagol neki. Jézusnak egy sor példázat ilyen becsomagolt tanulva van, később kell majd kibontani, hallgassuk csak meg. Máté 24:45. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővét tőn az ő háza népén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledet. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajön, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jószága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig amaz gonosz szolga, így szólna az ő szívében. Két mennybemenetel és utolsítelet között. Halogatja az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatásait verni kezdeni. Hány keresztény feszültség, kereszténység ember. Nem a pogány rómaiak, meg nem tudom kicsodák, kereszténységen belül, gyülekezeten belül. Egy hazán belül éljük át most Magyarországon, hazán belül, családon belül. Halogatja az önök megtérést, és a szolgatársait elkezdte verni, részegeskedett. Megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és ketté bánja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott éppen sírás és fogcsikorgatás. Mai igényvetésemben már nem kérdő, hogy ez a kettévágás egy szenzációs keresztény anatómiai kérdés. Mert van még egy fogalmam. A lélek gyümölcse a szelítség, a hűség és a szelítség. A szelítség. A mennybe menetel utáni tanítság jellemzője a szelítség. Kevesen gondolnak erre a szavunkra, hogy ez a latinból jött át hozzá. A szolidból. Gyerekkoromban én először itt találkoztam vele, ki volt írva a hévnek a
matricával ki volt fújva a hév ablakára, meg a villamos ablakára, hogy szolidárisak vagyunk. Aztán később a szolidaritást meggyűlöltük, akkor a lengyelek testvéreinknél volt, akkor már csúnya szó volt a szolidaritás. No, ne térjünk. Szelítség. Azt jelenti tehát, hogy nem múja vagyok, tehetetlen, hanem szolíd. Figyeljétek csak, azok a gerinctelen alakok, akik az erősebbel szolidárisak. Mindig azt fújják, amit az erősebb fúj. Mindig azt tartják igaznak, arra bólogatnak, arra szavaznak. Mindig az a nagy tét, hogy mersz-e a gyenge, az özvegy, hogy megy a Biblia, özvegyek, árvák mellett voksolni. Mersz-e velük szolidaris lenni. Szolidaritás az is, együtt érzek a gazdaggal, az interálkorra. Mert félek tőle, meg ilyen gerincelem vagyok, meg gondolom, majd csúran csöppen nekem is, vagy pedig odaállok a kicsim mellé. Edzétek magatokat keresztjének. A lélek gyümölcse ez, szelítség. Máté 5. Boldogok a szelítek, a Biblia egyik legnagyobb ellentmondása. A boldog mondások egyik legnagyobb feszültség. Boldogok a szelítek, mert ők öröklik a földet, nem a mennyországot, a földet. És a földről van szó a mennyemenetel és az utolsó ítélet között. A földön. Menj be, már nem is kellőségesnek lenni, és a szeretség is mást jelent. És utolsó, Filippi 4.4, ki ne ismerné. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Miért? Ugye ismerjük a folytatást. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Szenzációs. Menj be menettel, és visszajövettel, mert az Úr közel. A ti szelíd lelkűségetek. Lehet szenvedélyesen beszélni, mint ahogy én is beszélek, de remélem értitek, hogy szelíd vagyok. Szeretnék lenni. Szelíd. Lehet szenvedélyesen is szelídnek lenni, de a lélek gyümölcse az Úr visszajöveteléig, alkalomról alkalomra, szelíd lelkűség. Teremt gyakorlatra vitt tanítványok, mennybe menetel és utolsó ítélet között Samárián mennek át Jézussal, és nem akarják befogadni, mit mondanak a tanítványok. A szeretett szívű kis hamvas szívű, megtért tanítványok, mit mondanak az Úr Jézusnak? Uram, akarod, hogy tüzet kérünk az égből, hogy megégesse őket? Mit mond erre Jézus? Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Nem szelíd lelkűség van bennetek. Szelítség nélkül nincs élvezhető gyümölcse a fának. Jó, egy kicsit a magyar nyelvünket is műveljük, testvéreim. Szinte egyedül a magyar nyelven mondják azt, hogy megszelídítem a fát. Van vadgesztenye és van szelídgesztenye, mert beoltom. Pál apostol azt mondja, oltsd be az igét. Pál apostol azt mondja, hogy a vadolajtában jó beszélt oltunk, akkor az megjavul, megszelídül. Ugye nem csak állatot kell szelídíteni. Ott nagy sikere van az emberiségnek. Még csak növény szelídítésben is fantasztikusak vagyunk. Szelídítsük egymást. Az ember szelídítés a legnehezebb. Befélzem? A mennybe menetel utáni alkalom jellemzője a szelítség, és annak a gyümölcse a soroksári református templomban 2013 mennybe menetel ünnepén együtt lévő ökumenikus gyümölcsöstál. Jó, református víz, zamat, katolikus. Lenne, hogy mi is jó ízek vagyunk. És a baptisták is. Testvérek, nem vettétek észre, hogy a sok felekezet arra való, hogy gyümölcsös tálba gyűjtsük őket? Főleg akkor, ha mennybe menetelen ezt a drága textust kaptuk. Még egyszer megismétlem,
A lélek gyümölcse hűség, szelítség. Imádkozzunk. Úr Jézus, megköszönjük neked a lélek gyümölcse sorozatot, megköszönjük azt, hogy adtál egy lelkész testvért, aki átgondolta és azon töprengett, és azon vívódott, hogy ezen az ökumenikus evangelizációs sorozaton, aminek egyik napja a mennybe menetel napja, mit szólj hozzánk, hadd köszönjük meg neked, Úrunk. Köszönjük ezt a sorozatot, az előző napok áldott szolgálatait, és a holnapit. Ma pedig arra kérünk, Urunk, hogy érezzük, éljük át a gyümölcstermés fontosságát, a hűség és a szelítség gyümölcstálát az ökumenében. Én most azért imádkozom különösen, Urunk, mert ilyen gyümölcsöknek kell lennünk a világi iskolákban, ahol most a hitoktatás, a hit és erkölcstan dilemmája előtt állnak, és az erkölcstan dilemmája előtt állnak szülők és pedagógusok, akik talán még nem ízlelték ezt a gyümölcsöt. Úr Jézus, imádkozom minden felekezetért, keresztény felekezetért, hogy lehessünk a szülők és a pedagógus társaink szemében ízles, kívánatos gyümölcsök. Mert ezt várod, mennybe mentel után, az utolsó ítélet előtt. És most arra kérünk, hallgass meg közös imádságunkat, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Testvérek, ezután helyünkről fölállva vegyük az áldó szavakat, amit mind a három egy-egy áldást mondunk. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd, és adjon te néked békességet.
Halottaiból föltámadott, és a mai napon dicsőségesen mennybe menő Krisztus, igaz Istenünk kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a mindenható Istennek, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek áldása szálljon reátok, és maradjon veletek mindenkor.
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglalmi
helyet,
testvérek, és a rövid
hirdetést. Szeretettel hirdetem testvéreimnek az adakozás lehetőségét. Emlékezzünk meg az Úr Jézus Krisztus szaváról. Ő mondta, jobb adni, mint venni. Szeretett testvéreim, ahogy elhangzott az igény hirdetésben is, a holnapi napon folytatódik, illetőleg zárul le a sorozatunk. Hitem szerint a folyamat nem zárul le, csak egy sorozat. Maga a folyamat az bennünk tovább mozoghat, és teremheti meg az áldott gyümölcsöket, mindaz, amit a héten hallottunk. A holnapi napon, pénteken este 6 órakor Veres Gábor, a Krapkatéri Gyülekezet lelkipásztora hirdeti közöttünk Isten igéjét, és van egy reménységünk, hogy talán egy kisebb közösség is jön. Imádságban és nagy szeretettel várjuk Gábor testvérünk szolgálatát is. Megköszönöm mindannyiunk nevében főtisztelendő Szerencsés Zsolt plébános úrnak a közöttünk végzett szolgálatát, és áldjuk Istent, hogy elküldte az ő szolgáját, az igényhirdetés szolgálatát végző Győri János Sámuel lelkipásztor testvérünket is, aki hűségesen átsatta a rábízottakat. Isten gazdag áldása legyen életeteken és szolgálatotokon, itt a mi kerületünkben is, és a szomszédos kerületben is. Az Úr legyen a mi gyülekezeteinek megtartó és őriző pásztora. Hirdetem az iratterjesztő szolgálatát, Bodnár Sándor testvérünknél lehet érdeklődni. Külön szeretettel ajánlom a testvérek figyelmében református ima könyvünket, az Örömben és Bánatban című kiadványt. Talán ez nem annyira ismert a testvérek előtt. Olasz Tisztán lelkipásztor testvérünk, hirtelen akartam mondani, hogy Sándor Endre, dr. Sándor Endre lelkipásztor testvérünk alkotása ez. Életünk sokféle helyzeteiben is használható imádságos könyvet állított össze. Református körben nagyon ritka dolog, mert nagyon szép kiadvány, 700 forintért megvásárolható az iratterjesztésben. Szeretettel hirdetem tehát a testvéreknek, hogy záróénekünk után mindenkit nagy békességgel és szeretettel, áldáskívánással bocsátunk tovább. A 82. énekünk, szép esti énekünket énekeljük el közösen. Evangélikus énekeskönyvünk 106. éneke, baptista énekeskönyvünk 410-es éneke. A 82-es énekünk így kezdődik. Ó, terjeszti Jézusom, oltalmazó szárnyat!